Szeretett testvéreim, bizonyos átételem alapigét Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt levele első részéből olvasom, az első résznek az első 6 verséből. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Szeretett testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből az erők arról hallottunk, ahogyan a rész olvasásakor be is jelentettem, hogy az evangélium, amely Jeruzsálemből kezdett elterjedni, Jézus tanítványa, az apostolok kezdték hirdetni először a jeruzsálemi tömegeknek, azután, amikor Jeruzsálemben üldözni kezdték őket, akkor Izrael ősi földjén, Júdeában, Galileában, Samáriában, azután pedig a Római Birodalomnak a Kis-Ázsia nevű tartományában, annak különböző városaiban, falvaiban hirdették az apostolok Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Ez az evangélium nem maradt szűk keretek között, hanem egyre inkább terjedt, nem csak úgy, hogy az apostolok ige hirdetése, hanem az annak nyomán megtért keresztényeknek a bizonyságtétele, de még inkább valószínűleg az élet példája nyomán egyre gyarapodott lélekszámban minden gyülekezet, és egyre gyarapodott a gyülekezeteknek a száma is, és terjedt úgy is az evangélium, ahogyan ezt az előbb hallott igében láthattuk, amikor az a történelmi pillanat eljött, hogy Ázsiából átlépett Pál és Szilász Európa földjére, és ott először Filippi városában hirdették, a városkapunk kívül, a folyó mellett összegyűlt imádkozó asszonyoknak azt a jó hírt, hogy Jézus Krisztus ugyan az ember megölte, de Isten feltámasztotta őt a halálból. Ahogyan a filippiekhez szóló levélből hallottuk Pál apostolnak a sorait, ő is megemlékezik erről az első napról. Azt írja, hogy ti az evangéliummal közösséget vállaltatok az első naptól, mind a mai napig. Erről a kezdetről olvasunk tehát a Cselekedetek könyvéből, ahol Lídia, ez az egykori vállalkozó, ma divatos ez a szó, ez a vállalkozó asszony volt az, aki először befogadta és házanépével együtt megkeresztelkedett a jó hírre, Jézus Krisztusról szóló örömhírre, és azután ismerjük nagyon jól a történetet, hogy Pál és Szilász börtönbe zárva, az ottani szabadulásuk lehetőséget adott arra, hogy a börtönőrnek, a filippi börtön őrének, parancsnokának is hirdessék a Jézusról szóló örömhír, aki szintén megtért, és úgy, mint Lídia, az egész háza népével megkeresztelkedett, és Jézus Krisztus útjára lépett. Ezek az első pillanatok. Ez az az első nap, amelyről az apostol ír a filippiekhez szóló levélben, már a római fogságából, hiszen onnan írja ezt a levelet a nagy és erőssé lett gyülekezetnek. Hiszen püspökeik vannak, diakónusaik vannak, és sokakat megemlít még ebben a levélben is név szerint. Az első naptól eddig a napig, amíg megírja a levelét tehát, nagyon sokan meghallhatták az evangéliumot, és befogadhatták Jézus Krisztust a saját életükben. Ez a levél, szeretett testvéreim, amelynek az első verseit, az első mondatait hallottuk most, a legszemélyesebb hangú levelei közé tartozik az apostolnak, hiszen a filippiekről is sokat tud, a címzettekről is sokat tud, és ez kiderül lépten nyomon, de önmagáról is sokat tudat velük, önmagáról is sokat vall a fogságban lévő apostol, a saját külső helyzetéről, a belső lelki állapotáról. Egy szóval, amikor arra biztatja őket, hogy legyenek álhatatosak, és járják végig Jézus Krisztus útját, ugyanakkor önmagáról is elmondja, hogy ő hol tart, ő milyen állapotban van, őt milyen körülmények veszik körül, ő neki mi a reménysége a saját küldetésére, a saját munkájára nézve, ezért érdemes nekünk is elolvasnunk ezt a levelet, mert úgy fogjuk érezni a személyes hanglevelet, mint amely bennünket is megszólít. Szeretett testvéreim, mindenek előtt azt mondhatjuk el Pál apostolnak a bizonyságtétele alapján és a Cselekedetek könyvében olvasottak alapján, hogy milyen fontos volt az evangélium terjedésében, milyen fontos volt az első keresztények életében az imádság. Hiszen az előbb hallottuk, hogy oda ment először Pál és Szilász, ahol a folyópartján az asszonyok rendszeresen összeszoktak gyűlni, imádkozni. Nagyon nagy dolog ez, hogy abban a pogány környezetben, hiszen Filippi a római hadsereg veterán katonáinak a települése volt, római város, akik nyilván bejárva az egész világot, sok mindent hallottak, sok mindent összehordtak, sokféle vallás keveredhetett ebben a városban is, és ebben a pogány tengerben voltak néhányan, akik az élő Istent keresték, és hozzá imádkoztak rendszeresen. Ide ment tehát Pál és Szilász is, és ez az imádság, amíg ott rendszeresen elhangzott, ez minthogyha előkészítette volna az ottaniaknak a szívét arra, hogy amikor majd eljön valaki, és amikor majd szól neki Krisztusról, akkor ezt ők ne csak hallják, hanem elhiggyék, hanem befogadják, és ennek nyomán megtérjenek az Úr Jézus Krisztushoz. Itt pedig, ahogy hallottuk, Pál apostol maga is azt írja, hogy rendszeresen imádkozik a filippiekért. Örömmel imádkozik értük. Ő, aki úgy találta az első filippi keresztényeket, hogy imádkoztak, ő is rendszeresen imádkozik értük, és könyörög a gyülekezetért, könyörög azokért, akiket név szerint ismer, és tud értük imádkozni, ismer az életüket, könyörög azokért, akiket nem ismerhet, hiszen menet közben, míg ő távol volt, a közben tértek meg, és lettek a gyülekezet tagjaivá. Ez a kölcsönös imádság az, amelyik erőt ad mindannyiuknak, és hogy később írja Pál apostol, a fogságát is, az ott történteket, amikről ír, ezeket is úgy tudja a saját üdvösségére fordítani, úgy válik az üdvösségére, hogy a filippiek könyörgése által erősödik meg ő, tudja elviselni mindazt a megpróbáltatást, amit rámér a fogság. Ez a kölcsönös imádság az, amelyik életben tartja őket, amelyik erőssé teszi őket arra, hogy Krisztus útján járhassanak. Szeretett testvéreim, ez nekünk is tanulság, hogy ma is milyen fontos az imádság. Hogy ma is milyen fontos nem csak önmagunkért. Nem csak azért imádkozzunk, amit mi szeretnénk, amire nekünk van szükségünk, amit mi kérnénk Istentől, ami a mi kívánságunk, hanem nagyon fontos egymásért is imádkoznunk. Akár úgy, hogy felírjuk, hogy kikért is kell, vagy szeretnénk imádkozni naponta. Akár úgy, hogy Isten szent lelkére bízzuk, hogy ő hozza elénk azokat, akiket talán nem is ismerünk név szerint közelről, de imádkozhatunk értük, hiszen nagy a világ, sok az ember, nagyon sokaknak szükségük van arra, hogy így imádkozzanak értük, ahogyan a filippiek Pál apostolért, és ahogyan Pál a filippi gyülekezetért. Szükség van az imádságra, hiszen Pál apostol, és ezt szeretném másodszor mondani, Pál apostolnak a meggyőződése, ahogyan hallottuk az előbb a 6. versben, hogy aki elkezdte a filippiekben a jó munkát, az el is fogja ő bennük végezni. Pál apostolnak ez a meggyőződése azt mondja tehát, hogy az Úristen nem végez fél munkát. És ez, én azt gondolom, hogy nagyon fontos mondat, hogy azt mondja az apostol, Isten elvégzi, amit elkezdett, elvégzi a gyülekezetben is, elvégzi a filippi keresztjénekben is egyenként, hiszen az Úristennek a munkája a hitre, a megtérésre vezeti az embert, és végül pedig az üdvösséghez juttatja el. Mi lenne, hogyha kétségünk lenne, hogyha kételkedhetnénk abban, hogy Isten nem biztos, hogy elvégzi, amit elkezded. Mi lenne, hogyha kétségeskednünk kellene, hogy Isten is végezhet fél munkát. Pál apostol ezt írja a filippieknek, és Ez szól biztatásként nekünk is az igéből, biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem végez félmunkát. Nem tudom mások, hogy vannak vele, amikor látjuk azokat a házakat, akár Sukorón is, akár a környéken is, amelyeket elkezdtek valakik, amelyeknek lerakták az alapjait, amelyeknek felhúzták a falait, talán még tető is van rajta, de ott van félbehagyva. És látszik, hogy gazdátlan, és látszik, hogy gazos a környéke, és olyan szomorú látvány az egész, mert pont azt hirdeti, annak az ellenkezőjét, amiről az apostol bizonyságot tesz, hogy az ember sok mindent elkezd, sok mindenbe belefog, sok terve van, sok ötlete támad, sok mindent meg akar valósítani, de sokszor félbe marad az. És nem tudhatjuk természetesen, hogy mi van egy-egy ilyen épület mögött, de nekem nagyon gyakran eszembe jut az, hogy a félbe maradt házak még csak hagyján, de nem sokszor félbe maradt életek vannak-e az ilyen épületek mögött. Amikor a család békessége, a család egysége, a család összefogása ment tönkre, és azért nem tudták befejezni az épületet, mert már ők sincsenek együtt. Azért nem tudták véghez vinni a tervüket, mert nem értettek egyet. Mert meghidegült az egymás iránti szeretet, mert megkopott a hűség, mert külön váltak az útjaik. Hány és hány épület hirdeti azt, és hány életen látjuk azt, hogy félbe marad, amit elkezdünk. Azt gondolom, hogy mindannyiunk gondolataiban ott van a tenni akarás. Ott van az, hogyha eltervezünk valamit, hogyha belekezdünk valamibe, akkor azt szeretnénk, és milyen jó lenne végig csinálni. Milyen jó lenne befejezni. Milyen nagy örömöt és boldogságot jelentene az, hogyha látnánk azt, hogy készen van valami. És hányszor kell arra gondolnunk, hogy nem biztos, hogy be tudjuk fejezni. Nem biztos, hogy végig tudjuk csinálni. Lehetséges, hogy félbe marad az, amit mi elkezdtünk. Szeretett testvéreim, Pál apostolnak a biztatása ezért olyan nagyon fontos. Fontos lehetett az akkoriaknak is, hiszen bármekkorát is fordult a világ, azért mégis úgy volt akkor is, ma is, hogy elsősorban nem a külső körülményeken múlik az, hogy az életünk, mert erről van szó, befejezett, egész lesz-e, hanem az elsősorban úgy múlik rajtunk, hogy el tudjuk-e fogadni azt, ami Isten szándéka velünk, tudunk-e engedelmeskedni neki, erről is ír később az apostol, és vele együtt befejezett, kerek, egész lesz-e az életünk. Bármekorát fordult is a világ, akkor is ugyanúgy fenyegette a befejezetlenségnek a réme az embereket, mint ahogy látjuk, ahogyan az előbb utaltunk, ma is nagyon sok embernek az élete felibe harmadába marad, mert nincsen meg benne az álhatatosság, nincsen meg benne a hűség, nincsen meg benne az a hit, az a meggyőződés, amely az apostolban és a Filippiekben megvolt, hiszen, nem tudom, felfigyeltünk-e rá, Pál apostol a saját munkájáról ír. Ott volt az első napon, amikor először volt az asszonyhoz. Ott volt, amikor Lídia megtért. Ott volt, amikor a börtönőr megtért, és az egész családjuk együtt megkeresztelkedte. Ő ott volt végig a gyülekezet mellett, és mégis azt írja, hogy az Úr kezdte el a jó munkát. És ő az, nem én, Pál, nem ti magatok, nem bármelyik munkatársam, hanem az Úr az, aki nem hagyja félbe a munkát, aki elvégzi azt, aki befejezi, és aki titeket olyan élettel ajándékoz meg, amellyel nem kell szégyenkeznetek, erről is van szó később, amelyet nem kell szomorkodnotok, hogy félbe maradt az életetek, hanem befejezett, egész lesz, olyan élettel ajándékoz meg, amely célba juttat benneteket. Szeretett testvéreim, ezért kérdésünk nekünk is az, hogy vajon hol tart a mi életünk. Elsősorban nem azt kérdezzük, hogy hány évesek vagyunk, hogy milyen korban vagyunk, hanem sokkal inkább azt, hogy bárhol is tartunk az életutunk során, vajon bennünk elkezdődött-e már ez a jó, amiről az apostol ír? Vajon mi engedtük-e már, hogy ne csak a saját ötleteink, ne csak a saját kezdeményezéseink, ne csak a saját terveink szerint történjenek az életünkben bizonyos dolgok, engedtük-e már, hogy Isten elkezdje bennünk, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, a mi életünkben a jó munkát. Egészen biztos vagyok abban, hogy mindannyiunkkal megtörtént, nem tudtunk befejezni valamit. Talán régen, még gyerekkorunkban is emlékszünk valamire. Szerettünk volna megvalósítani, szerettünk volna eljutni valahová, szerettünk volna megtenni valamit, és nem sikerült. Talán felnőtten is voltak, vagy vannak ilyen eseteink, amikor a jó szándékot sem tudtuk kiteljesíteni, véghez vinni, megvalósítani. A kérdés tehát az, hogy hol tart az egész életünk. Vajon elkezdhette-e már bennünk Isten a jó munkát? És ha elkezdte, vajon nem szakítottuk-e mi magunk félbe? Nem engedtünk-e a körülményeknek inkább? Nem engedtünk-e mások véleményének? Nem hallgattunk-e inkább olyanokra, akik lebeszéltek a Krisztus útján járásról, mint hogy hallgattunk volna és maradtunk volna meg az Úrnak való engedelmességben? Hol tart az életünk? Nem szakítottuk-e félbe a jó munkát? Figyelünk-e még arra, hogy Isten, aki egészen biztosan, ha elkezdte, akkor munkálkodni akar bennünk, hogy ő mit akar tőlünk. Mert, és ezért érdemes végigolvasni a Filippi levelet, Pál apostol erről is vall, hogy a körülmények változnak. Ő is szabad volt, szabadon járhatott, kellhetett, aztán fogságba került, börtönbe zárták, bilincseket kellett viselnie, és nem oda ment, ahová ő akart, ahová ő szeretett volna, hanem ahová vitték a katonák, a börtönőrök, a helytartók, ahová küldték, másoknak volt kiszolgáltatva. És mégis a megváltozott körülmények között is, ő az Úrra figyelt továbbra is, és a fogságból is, gondolt a gyülekezetekre, és írt nekik, és azért könyörgött, hogy a jó munkát, amit Isten elkezdett ő bennük, ne szakítsák félbe azok, akik szabadon élhettek, azok, akik a mindennapi életüket élhették tovább, a munkában, az üzletben, a családi életben, hogy nehogy eltérjenek attól az úttól, amelyre Isten szent lelke elindította őket. Szeretett testvéreim, az is kérdés azonban, hogy amellett, hogy hol tart a mi életünk, hogy vajon mások életével mit teszünk. Mert meg kell vallanunk azt, hogy mások életére is kisebb-nagyobb, sokszor nagyon nagy hatással és befolyással vagyunk. Vajon tudunk-e olyan hatással, olyan befolyással lenni mások életére, hogy az a jó munkát, a bennük elkezdett jó munkát erősítse, azt folytassa, segítse, bátorítsa őket úgy, ahogyan az apostol tett a Filippiekkel, és a Filippiek tették az apostol és munkatársaival. Mert sokféleképpen vétkezhetünk egymás ellen is. Elvehetünk tárgyakat, megtagadhatunk valamit másoktól, de a legnagyobb baj, a legnagyobb bűn az, hogyha olyan rossz hatással vagyunk a ránk bizottakra, vagy a körülöttünk élőkre, hogy mi oltjuk meg bennünk a szent lelket, hogy mi tagadjuk meg Isten jó munkáját, hogy mi gúnyoljuk őket, és mi tanácsoljuk azt, hogy most ne hallgass az Úristenre, most tégy úgy, ahogyan te jónak látod. Vajon mások életével mit teszünk? Tudunk-e olyan felelősek lenni egymásért, ahogyan azt az apostol tette még sok száz kilométerről is a rábízottakra? Tudunk-e úgy felelősséget vállalni másokért, hogy az ő életükben is véghez vihesse Isten a jó munkát, hiszen elkezdte azt. Kedves testvéreim, amikor látjuk tehát mások életén azt, hogy törést szenvedett, hogy nem abban az irányban halad, amelyre elindította őt Isten szent lelke, akkor ragadjuk meg mi is az imádságnak a fegyverét, az eszközét, a lehetőségét, és imádkozunk így egymásért, hogy Isten legyen kegyelmes, ne csak önmagunkhoz, ne csak saját magunkhoz, hanem másokhoz is, és a jó munkát folytassa ő bennük is. Hogy ne maradjon az életünk és mások élete sem felibe, harmadába, ne legyen torzó az életünk, hanem egészé lehessen, és ezt az egész életet üdvözíthesse az Úristen. Abban biztosak lehetünk, hogy a mi körülményeink is változnak majd, nem mindig lesz olyan gondtalan az életünk, nem mindig megy minden úgy, mint a karikacsapás, nem mindig történik az, amit mi akarunk, de abban biztosak lehetünk, hogy bármilyenek is a körülményeink, Isten nem hagy el bennünket, és a jó munkát, aki elkezdte bennünk, véghez viszi, folytatja és befejezi. Szeretett testvéreim, a mai világban is azért kell könyörögnünk, még inkább talán, mint Pál apostol idejében, hiszen sokkal több ember él ma a Földön, mint akkor élt, sokkal többen vannak tehát, akikhez el kell vinni az evangéliumot, ha jó hírt, akikben Isten szent lelke is munkálkodhat, akiknek az üdvösségre van szükségük, hogy azt a munkát, amelyet egykor elkezdett a Szentlélek, azt folytassa ma is, és minél többekhez eljusson az örömhír. Imádkozunk tehát másokért is, imádkozzunk a szeretteinkért, imádkozunk önmagunkért is, hogy a jó munkát Isten végezze be bennünk. Amen.